Szeretettel köszöntöm a testvéreket, örülök, hogy a testvérek között lehetek. Hálás vagyok azért, hogy múlt héten egy hosszabb szabadságon lehettünk, elsősorban a Balatonnál, de azért csak úgy alakult, hogy elég jó megbojdult ez a szabadság. Szombattól szombatig terveztük, de adódott hozzá egy Máté Szalkai vendégszolgálat is vasárnap, valamint adódott hozzá egy költöztetés, anyósomnak a dolgait sikerült a múlt hét folyamán csütörtökön elhozni Inácsról ide Sopronba, és úgy alakult az, hogy ócsai testvérek érkeztek János Dávid testvérrel, egy testvér, és ő hozta el az apósának a kis teherautójával ezeket a dolgokat, a tetőfelújításra érkezett, és mivel egy másik út is kilátásban volt, ezzel a kis teherautóval én elmentem egyházas faluba is, egy néhány dolgot elvinni, valamint Szombathelyre, és ott még Nagy Sándor testvért is meg tudtam látogatni, úgyhogy a nyaralás alatt még látogatás is adódott. Az Úr gazdagáldását kívánja Sándor testvérünk. Hát egy 6 percen maradt rá, ő is késve érkezett meg haza, meg egy kerülő úton tudtunk csak oda elmenni, mert Zanat felé le volt zárva a vasútátjáró, és ott igét olvastam, majd lesz idézve még ez is, valamint imádkoztunk, és akkor mentem 12-re azokért a bútorokért, amit el kellett hozni, és úgy mentem vissza a nyaralásra, úgyhogy elég mozgalmas volt. Hát a család egy másfél napig nélkülöznie kellett engem, de azért újult erővel örültek akkor, amikor megérkeztem, úgyhogy így örülünk, hogy az is ezek a sok minden elvégződött, valamint annak is örülünk, hogy tegnap hazaérkeztünk, és kicsit megnyugodtabb állapotba kerültünk, bár még nem értik utol magunkat, sajnos a borotválkozásra nem maradt idő, de azért sok minden másra igen, úgyhogy hálás vagyok azért, hogy itt lehetek a testvérek között, és kérném, hogy nyissuk ki a Bibliánkat János evangéliumánál, és így olvassuk föl a János evangéliuma 19. fejezetéből az igéket. A 28. verstől kérném egészen a fejezet végéig. Kérném, hogy állva hallgassuk meg ezeket az igéket. János evangéliuma 19. fejezet 28. versétől így hangzik az ige. Tehát János evangélium a 19. fejezet 28. versétől. Jézus ezek után tudva, hogy már minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az írás, így szólt, szomjazom. Volt ott egy ecettel tele edény. Egy szivacsot ecettel megtöltve izsópra tűztek, és oda tartották a szájához. Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta, elvégeztetett, és fejét lehajtva kilehelte lelkét. Mivel péntek volt, a zsidók nem akarták, hogy a holttestek szombaton a kereszten maradjanak, az a szombat ugyanis nagy ünnepnap volt. Arra kérték tehát Pilátust, hogy törjék el a lábszár csontjukat, és vegyék le őket. Ezért oda mentek a katonák, és eltörték az egyik, majd a másik vele együtt megfeszített ember lábszár csontját. Amikor pedig Jézushoz értek, mivel látták, hogy már halott, az ő lábszár csontját nem törték el, hanem az egyik katona lándzsával átszúrta az oldalát, amelyből azonnal vér és víz jött ki. Aki pedig látta ezt, azt tesz róla bizonyságot, és az ő bizonyságtétele igaz, és ő tudja, hogy igazat mond, hogy ti is higgyetek. Ezek pedig azért történtek, hogy beteljesedjék az írás, csontja ne töressék meg. Viszont az írásnak egy másik helye így szól, néznek majd arra, akit átszúrtak. Ezután az arimátiai József, aki Jézus tanítványa volt, de csak titokban, mert félt a zsidóktól, megkérte Pilátust, hogy levehesse Jézus holttestét. Pilátus megengedte neki. Elment tehát, és levette Jézus holttestét. Eljött Nikodémus is, aki először éjszaka ment Jézushoz, és mirhából és aloéból készült olajat hozott, mint egy 100 fontnyit. Fogták tehát Jézus holttestét, és leplekbe takarták az illatszerekkel együtt, ahogyan a zsidóknál szokás temetni. Azon a helyen, ahol Jézust megfeszítették, volt egy kert, és a kertben egy új sír, amelybe még senkit sem helyeztek. Mivel közel volt a sír, a zsidók ünnepi előkészülete miatt ott helyezték el Jézust. Imádkozzunk. Úr Jézusunk, köszönjük, hogy foglalkozhatunk ezekkel az igékkel, és látod, hogy milyen szomorú a mi szívünk, amikor tudjuk, hogy milyen fájdalmakat, milyen nehézségeket, milyen halált kellett halnod. Még akkor is szomorú a szívünk, amikor tudjuk, hogy mindezt értünk, hordoztad. De köszönjük, hogy örömre válhat a mi szívünk, amikor tudjuk, hogy ezt olyan céllal tetted, amivel tudtad, hogy mind a te országod, mind a mi életünk megváltozhat, és még inkább a teremtettségben elérheti azt a célját, amivé teremtetted az embert és a világ mindenséget. Urunk, köszönjük, hogy te kész voltál erre a helyettes áldozatra. Azért imádkozunk, hogy legyél közöttünk, szeretnénk fölfogni helyesen ezeket az igéket. Szeretnénk, hogyha nem csak az eszünkig, a mi agyunkig jutna el, hanem eljutna egészen a mi szívünkig, és olyan szinten jutna el, hogy élő változásokat hozna. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim. Testvéreim, hogyha címet lehetne adni ennek az ige hirdetésnek, akkor azt a címet lehetne adni, hogy a legtermékenyebb fa. Volt itt szó termékenységről, meg fáról, meg baraszkról, hogy mennyire tud egy fa termékeny lenni. Nem tudom, hogy láttunk-e már olyan fákat, amelyek annyira termékenyek, hogy gyakorlatilag saját ágaikat törik le a termés alatt. Hát itt nem ilyen jellegű fáról van szó. Ennek a keresztfának a termékenysége nagyon sok mindent kibír, sőt azt lehet mondani, hogy mindent kibír. És érdekes azt látni, hogy a legtermékenyebb fa, vagy a leggyümölcsözőbb fa, pont egy olyan fa, ami halott. Persze tudjuk, hogy nem a keresztfa a termékeny, hanem a rajta levő Jézus Krisztus, aki értünk meghal. De mégis a Bibliában nagyon sokszor találkozunk olyasmivel, amikor valami rendellenes történik. Valami rendellenes. Emlékszünk arra, hogy még Áronnak is a botja kivirágzik. Vagy például egy 90 éves sára kivirágzik, és az elhalt méhe gyermeket fogan, és gyermeket szül, és nagy nép származik belőle. Az Úr tud olyan élethelyzetekbe hozni csodát, amire emberek mi már a mi észérveinkkel nem tudunk tovább menni. Az Úr szeretné azt, hogyha meglátnánk ezeket a csodákat, és meglátnánk azt, hogy ez a kivirágzás, ez nem véletlen. Az Úr azt akarja, hogy akkor, amikor így hangzik, amikor már mindent elvégzett, azt mondta az Úr, hogy szomjazom, és ott el is olvashatjuk, hogy honnan idézi, a melyik Zsoltárból, 69. Zsoltár 22. versből idéz az Úr Jézus, hogy beteljesedjék az írás, és akkor utána pedig ezt mondja, hogy elvégeztetett. Nagyon érdekes ez a szó, mert passzív esetben van. Nem azt mondja az Úr Jézus, hogy elvégeztem. Nem azt mondja az Úr Jézus, hogy véghez vittem. Mi nagyon sokszor szeretjük ezt mondani, hogy mi csináltuk, mi vagy én. Mégis az igazán nagy dolgok az életben akkor történnek, amikor nem aktív esetben mondunk el dolgokat, hanem hozzá van téve az Istennek is a műve. Elvégeztetett, beteljesedett, célba érkezett, ezt jelenti ez a szó, és az Úr Jézus Krisztus ezt egyedül nem tudta volna véghez vinni. Itt tulajdonképpen maga a Szent Háromság az Atyával együtt, a Szentlélekkel együtt cselekedték ezt meg, és ezért mondhatta, hogy elvégeztetett, beteljesedett, és ezért használhatta így ezt a szót. És milyen döbbenetes az, hogy amikor mindent elvégzett, a fejét lehajtva kilehelte lelkét. Én most figyeltem föl erre, hogy kilehelte lelkét, és ahogy foglalkoztam ezzel az igével, úgy szíven szúrt az, hogy az Istennek nem ez volt a terve, hogy az ember kilehelje a lelkét. Hogy az Isten ember kilehelje a lelkét. Emlékszünk rá, hogy az 1 Mózes 2.7-ben mit olvasunk a teremtésnél, mit csinált az Isten az ő lelkével? Belelehelte az emberbe. Isten a lelkét bele akarja lehelni az emberbe, nem pedig azt akarja, szoktuk mi is használni ezt, hogy kimúlt vagy kilehelte a lelkét, ezután a bibliai szófordulat után, viszont az Istennek nem ez a terve. Ez nem normális dolog, hogyha valaki kileheli a lelkét. Mert az Isten nem azért lehelte az emberbe az ő lelkét, hogy az ember kilehelje a lelket, hanem azért, hogy az benne maradjon, munkálkodjon, élővé tegye. Az Isten lelke nélkül nincs élet. Nincs élet, nincs maradandó élet, nincs örök élet. És azt látjuk, az Istennek az volt a terve, hogy bele lehelje az ő lelkét az emberbe, és így legyen élő emberré, élő lélekké az ember. Itt azt olvassuk, hogy az Úr Jézus Krisztus kilehelte a lelkét. Úgy tűnik, hogy valami olyasmi történt, ami a többi emberrel is megtörtént, talán először Ábellel, és nem talán, hanem biztos, hogy valaki meghalt. Meghalt, kilehelte a lelkét, és többet nem volt benne a lelke. Ahogy megnéztem itt ezt az igeverset egy kicsit mélyebben, az 1 Mózes 2:7-et azt olvassuk, azután megformálta az Úristen az embert a föld porából, és az élet leheletét lehelte az orrába. Szoktam hallani embereket, akik kötözködnek az ige fölött, és úgy szeretnek mindent megmagyarázni, hogy miért nincs igaza a Bibliának. Például egyszer hallottam egy ilyen embert, aki erről beszélt, hogy miért nem igaz a Biblia? Például itt van ez az igevers, azt mondja az ige, hogy az élet leheletét lehelte az orrába. Tehát a lélek az orrunkba van. Itt van az orrunkba. Hogyha pedig nem ott van, akkor butaságot mond a Biblia. Hát testvéreim, lehet a szavakon lovagolni. Tudjuk, hogy az orrunkban, hogyha nem tudom, hogy csináltunk-e már, kellett-e mesterséges légzést adnunk balesetnél, vagy valami hasonló helyeknél, ott azt ajánlják, hogy az orrba leheljük. Hogyha kisgyermekről van szó, akkor ugye nem tudjuk csak az orrba, hanem akkor a szájba is kell. De tudjuk, hogy nem az orrába lehelünk. Tehát ez nem így működik, hanem igazán a tüdejébe lehelünk, csak az orrán keresztül vezet az út a tüdőbe. És testvéreim, nagyon sokszor, amikor az ember elkezd így filozofálgatni, vagy hogyha még kicsit szentebbül akarjuk mondani, hogy teológizálni, igen, akkor sokszor ide jut, hogy olyan bagatell dolgokba akad fönn, amiben nem kellene, amiben viszont föl kellene, azért nem akadt fönn benne, mert már föl akadt valami olyasmi, amiben ő akart fönnakadni, hogy ne olyanba kelljen, föl kellene akarni. És nagyon sokszor, amikor azt mondják, hogy de hol van ilyenkor az Isten? Miért hagyta az ő fiát? Milyen Isten az, aki az ő fiát megöli, és kész halálba adni? Hol van az Isten? Hát testvéreim, nagyon sokszor nem az a kérdés, hogy hol van, hanem miért nem akarod, hogy a te életedben is legyen? Igazából az emberek ezért kiáltanak, hogy tudnám kizárni az életemből az Istent. Hogy tudnám végre kizárni? Az egész kereszt erről szól, a Golgota erről szól, hogy az emberek hogyan akarják kizárni az Istent az életükből. És amikor az Úr Jézus Krisztus elmondja, hogy elvégeztetett, akkor elmondja ezt az atyának. Az atyának mondja, azt mondja, hogy beteljesedett a váltságmű. Megtörtént az emberért a megváltás. Ugyanis mindazt, amit kért az Isten, azt véghez tudta vinni Jézus Krisztus. Senki más nem tudja véghez vinni. Elindulhatunk az úton, van, aki már nagyon az elején elesik, a törvénynek az útján. A törvényen keresztül el lehet jutni a mennybe. Csak még nem jutott el senki Jézus Krisztuson kívül, de ő nem azért halt meg, mert minden embernek meg kell halnia, hanem azért, mert be akarta mutatni, hogy az Úrhoz el lehet jutni, viszont mivel az ember nem képes, ezért az Úr adta az ő váltság halálát Jézusban. Bebizonyította és elmondta az atyának, hogy elvégeztem mindazt, amit rám bíztál. Aztán üzent a sátánnak is. Elvégeztetett. Van lehetőség újra bemenni az élet fájához. Van lehetőség elfogadni az élet fáját. Emlékszünk rá, amikor a bűneset megtörténik, akkor azért az Úr elég erős haderőt odaállít az Éden kertjéhez, és azt mondja, hogy az életfájáról nem lehet enni. Lángpallos, meg kérub, meg sok minden van ott. Nem lehet oda menni, és kiüzzetés történik, hogy az ember nehogy azt gondolja, hogy ilyen bűnös élettel örökké élhet. Kinyílik az út, a kárpit ketté szakad, és milyen jó az, hogy a kárpit mögé bemehetünk Jézus Krisztus által. És nem csak az atyának és a sátánnak akart üzenni az Úr Jézus ezzel, hanem az embereknek is üzen. És azt mondja, hogy én Istenként mindent megtettem azért, hogy neked lehetőséged legyen újra kapcsolatba kerülni velem. És a zsidókhoz írt levél mondja, hogy bár az Úr az ő szövetségét ingyen ajánlja, de mégis nem elég ennek a szövetségnek örülni, hogy van ilyen szövetség. Tudjuk, hogy Ábrahám és a dávidi szövetség nem volt feltételhez kötve, és azt látjuk, hogy be is teljesedett Jézus Krisztusban az a szövetség, amit az Úr adott Ábrahámnak és Dávidnak, és az új szövetség szintén nincs feltételhez kötve. Nem ahhoz van kötve, hogy mit kell nekem cselekednem, hanem ahhoz van kötve, hogy mit cselekszik az Isten. A mai vallások mind arról beszél, hogy hogyan keresheted meg az Istent. Hogyan találsz az Isten útjára? Hogyan juthatsz el az Istenhez? Hát testvéreim, a Krisztus követés nem így működik. A Krisztus követés, az evangélium az úgy működik, hogy hogyan keres meg téged az Isten? Hogyan talál rád az Isten? Az emberek azt gondolják, hogy nekünk kell ebbe bele tenni minden energiánkat, és nekünk kell eljutnunk, és nekünk kell véghez vinnünk, megcsinálnunk, és elmondani majd az életünk végén, hogy elvégeztem. Ugye milyen jó hangzana? Elvégeztem. Pál apostol is azért azt mondja, hogy a futásomat elvégeztem, majd mit végeztem el? Amit rám bíztál. Biblia nagyon sokszor beszél arról, hogy az Úr Jézus Krisztus elmegy. Elmegy. Példázatokban az Úr Jézus nagyon sokat beszél erről, hogy az Isten csinált valamit, megteremtette a földet, és utána egy-két lépéssel hátrébb húzódott. Nem ment el véglegesen, csak úgy hátrébb húzódott, mert az ember szeretné látni, hogy hogyan viszonyul ehhez a világhoz. És az Úr Jézus beszélt ilyen példázatról, hogy gonosz szőlőművesek. Az Úr létrehozta a szőlőt, ültetett, és napszámosokat fogadott föl. És akkor jönnek a proféták, szeretnék vinni azért, ami az Istennek jár, és hát ezek jól megverik, vagy megölik, vagy éppen a kerítésen kívülre dobják, mert ez a miénk. Ide én dolgoztam érte, én akarom élvezni a gyümölcsét. És az Úr beszél folyamatosan erről, és azt mondja, hogy utoljára az én fiamat küldtem el. Nézzük meg, hogy vele mit csinálnak. Hát őt már azért csak megbecsülik. Hát mégiscsak a főnöknek a fia, azért ő vele mindig óvatosan kell bánni, mert lehet, hogy főnök lesz, vagy lehet, hogy rosszat mond majd rólam, és akkor ezek a léc a cégnél. Azért a főnök fiával mindig óvatosan bánunk, és hát azt látjuk, hogy mi pedig emberek nem teljesen ilyenek vagyunk, hanem olyanok, akik azt gondoljuk, hogy ami a miénk, az a miénk, és ahhoz másnak semmi köze. Még az Istennek sem. Vagy például, amikor kiosztja a talentumokat az Úr, 5-öt, 2-t és 1-et, és akkor elutazik messze földre. Elutazik. Mit vár az Úr tőlünk? Mit vár az Úr tőlünk? Azt várja, testvéreim, hogy amit kaptunk, azon hűségesek legyünk. Azt várja, hogy legyünk hűségesek, mert az ember is szükséges, hogy valamilyen formában viszonyuljon ahhoz az Istenhez, aki kérte tőle, hogy őt kövesse. És a példabeszédek könyvéből idéz a zsidókhoz írt levél 12. fejezetben, a 4. verstől. Egyébként a példabeszédek ígét olvastam fel, vagy arról azt olvastam fel Nagy Sándor testvérnek, az helyeződött a szívemre. Mert a bűn ellen való harcban még nem ontottátok véreteket, és elfeledkeztetek a bátorításról, amely nektek, mint fiaknak szól, fiam, nevesd meg az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha megfed téged, mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. Szenvedjétek el a fenyítést, hiszen úgy bánik veletek Isten, mint fiaival. Hát milyen fiú az, akit nem fenyít meg az apja? Ha pedig fenyítés nélkül maradtok, amelyben mindenki részesül, fattyak vagytok, nem pedig fiak. Aztán testi apáink fenyítettek minket, és tiszteletben tartottuk őket. Nem kell-e sokkal inkább engedelmeskednünk a lelkek atyának, hogy éljünk. A példabeszédek könyvében így hangzik ez az ige, talán egy picit bátorítóbban, nem ilyen számon kérően. Példabeszédek 3:5-től. Bízzál az Úrban teljes szívedből, és ne a magad eszére támaszkodj. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Ne tarts bősnek önmagadat, féld az Urat, és kerüld a rosszat. Gyógyulás lesz testednek, és felüdülés csontjaidnak. Ugye talán a Nagy Sándor testvérnek ez most épp alkalmas. Tiszteld az Urat vagyonodból, és egész jövedelmed legjavából, akkor bőségesen megtelnek csűreid, és must árad sajtóidból. Az Úr intését meg ne vesd, fiam, és dorgálását meg ne utáld, mert akit szeret az Úr, azt megdorgálja, de mint apa a fiát, akit kedvel. Testvéreim, az Úr Jézus Krisztus szemében kedvelt emberek vagyunk, és a Biblia beszél arról, hogy Jézus Krisztus meghal. Jézus Krisztus meghal. Nagyon jó az, hogy nekünk a Bibliába a leírtak többsége valamilyen történetben van ágyazva. Talán sokan vagyunk, akik úgy érezzük, hogy Pálnak a levelei, vagy János levele, vagy valami olyan levelek, amelyek próbálnak valamilyen teológiai eszmefuttatást végigvinni, hogy a megváltásról, a fiúságról, vagy a bűnbocsánatról, vagy éppen a küldetésről elkezdenek mondani valamit, és olyan többször el kell olvasnunk, hogy fú, most mit is akar itt mondani, vagy hogy érti ezt? Mennyivel könnyebb, amikor egy történetben van beágyazva, egy történés, és ott valami igazság kiderül, valami fény derül. Azért olvastam föl tovább az igét, mert itt is erről van szó. Ott a keresztnél vannak olyan emberek, akik nézik, vagy éppen már nem nézik, mert már hamarabb megfutamodtak, mondjuk egy iskariótes Júdás, vagy egy Péter, vagy mondjuk Márk, aki az evangéliumában leírja, hogy volt ott egy ifjú is, akit majdnem elkaptak, meg is ragadták az ő ingét, de ő gyorsan kivetkőzött az ingéből, ugye a bőrt azt nehezebb megragadni, mint egy ruhadarabot, a kézilabdások ezért nagyon testre feszülős pólókban vannak manapság már, hogy ne tudják őket rángatni olyan könnyen, de ő neki megragadták az ingét, és az ingét levetve, ott hagyva szaladt tovább. Hát maradt ott némi bizonyíték az ing, végül is József is ezt tette, amikor menekülnie kellett a bűntől, ő is inkább ott hagyta, hogy maradjon a bizonyíték, csak a bűnt ne kövessük el. De voltak olyan emberek, akik már a leges legelején kudarcot vallottak a Krisztus követésben. Amikor jöttek a nehézségek, kudarcot vallottak. És azt olvassuk, hogy itt a keresztnél van egy néhány olyan ember, például, mivel péntek volt, a zsidók nem akarták, hogy a holttestek szombaton a kereszten maradjanak, és ez a szombat ugyanis nagy ünnepnap volt. Arra kérték tehát Pilátust, hogy törjék el a lábszár csontjukat, és vegyék le őket. Ezért oda mentek a katonák, és eltörték az egyik, majd a másik vele együtt megfeszített ember lábszár csontját. Amikor pedig Jézushoz értek, mivel látták, hogy már halott, az ő lábszár csontját nem törték el, hanem az egyik katona lándzsával átszúrta az oldalát, amelyből azonnal vér és víz jött ki. Aki pedig látta ezt, azt tesz róla bizonyságot, és az ő bizonyságtétele igaz, és ő tudja, hogy igazat mond, hogy ti is higgyetek, mondja János, az evangélium írója. Ezek pedig azért történtek, hogy beteljesedjék az írás, csontja ne töressék meg, viszont az írásnak egy másik helye így szól, néznek majd arra, akit átszúrtak. Vége mindennek. De még sincs. Ezután az arimátiai József, aki Jézus tanítványa volt, de csak titokban, mert félt a zsidóktól, megkérte Pilátust, hogy levehesse Jézus holttestét. Pilátus megengedte neki. Elment tehát, és levette Jézus holttestét. Testvéreim, vannak olyan emberek, akiknek élő Jézusuk van, akkor is, amikor úgy néz ki, hogy Jézus halott. Amikor nem tudják bebizonyítani, hogy hol van az Isten, amikor kérdezik tőlük. De élő Jézusuk van. Vannak olyan emberek, akik azt gondolják, hogy élő Jézusuk van, de közben, amikor jön a nehézség, vagy éppen Jézus nem válaszol, nem szól, akkor kiderül, hogy igazándiból halott Jézusuk van. Azért akarták követni, mert valami hasznot húznak belőle, Iskariótes Júdás, vagy mint Péter, vagy mint Jakab talán, hogy majd jobb kéz, meg bal kéz felől ülünk, és akkor hogy lesz ez a pozíció kérdés. Vannak ilyenek, akiknek halott Jézusuk van igazándiból, csak ők, amíg Jézust látják, vagy Jézus munkáit látják, vagy Jézus környezetében, vagy Jézusból jöve a Szentlélek munkáját látják esetleg a gyülekezetben, vagy a családjuk életében, vagy valakikben, akkor örömmel oda csapódnak, és örömmel ott akarnak lenni, mert ott valamit tapasztalnak Jézusból. De hogyha jön a nehézség, hogyha úgy tűnik, hogy mintha Jézus halott lenne, ami manapság is tűnhet így, mert azért elég sokan megkérdezik tőlünk is, vagy kérdezhetik, hogy hol van most a te Jézusod, amikor a nehézségben vagy? Hol van most a te Jézusod? Nem segít? Nem érdekli a te dolgod? Hát testvéreim, annyira segít, mint ahogy olvastam, hogy fejét lehajtva kilehelte lelkét. De hogyha ő nem leheli ki az ő lelkét, akkor mi belénk nem jön az ő lelke? Akkor nem tud jönni belénk a lelke. Milyen Jézuson van, aki kész értem kilehelni a lelkét, és hogy belém jöjjön a lelke, vagy akiből állandóan azt akarom, hogy legyen itt mellettem, mindig érezze, mindig tapasztalja, mindig tegyen valami csodát, mindig valahogy húzzon ki rögtön a nehézségekből. Milyen Jézuson van? Élő Jézuson van, akkor aki amikor halott, akkor is jelen van, és jelen akarom, hogy legyen az életemben, vagy pedig halott Jézuson, mert Arimátiai József biztos, hogy nagyon sok tanítást hallott Jézusról. Nagyon sok tanítást hallott magától, Jézustól. Lehet, hogy még a hegyi beszédet is végighallgatta. Megtért? Nem. Úgy hívnánk őt, hogy ilyen szimpatizáns volt. Szimpatizáns. Amikor a gyülekezetnek a létszámát így kérdezik, hogy mennyi, akkor mi lelkipásztorok szeretünk ilyen koncentrikus körökben gondolkodni. Hát vannak a megtért, bemerített tagok. 46-an. Ők vannak 46-an. Aztán vannak a szimpatizánsok. Vannak, akik eljönnek a gyülekezetbe, esetleg itt laknak a környéken, de még nem tudják, hogy hol lesz a jövőjük. Ők vannak 10-12-en, 20-an, 25-en, 50-en, akármennyien. Meg még vannak a gyerekek, akik vannak vagy 30-an, vagy 35-en, és akkor vagyunk összesen mennyien? 100-an? 120-an? Egyébként papíron 96 ember van összesen. Mennyien vagyunk? Mennyien vagyunk? 46-an, mert azért mégiscsak a tagokat számoljuk, mert azért mégiscsak ők a tagok, ők azok, akik elkötelezték magukat. Hát testvéreim, azt látjuk, hogy Arimátiai József, Nikodémus szimpatizáns. Mikor derül ki valakiről, hogy csupán szimpatizáns, vagy tényleg van ott valami több is? Hát testvéreim, Péter, Iskariótes Júdás, Jakab, meg Márk, meg a többiek, kik voltak? Tanítványok. Büszke tanítványok. Péter a vízen járt, meg osztotta a kenyeret, a szaporított kenyeret. Azért ezek nagy dolgok, mégiscsak jó tanítványnak lenni, de azt olvassuk, hogy vannak itt ilyen titkos tanítványok, akik nem tudják eldönteni, hogy most mit évők legyenek, tényleg menjenek, ne menjenek, és milyen érdekes, Arimátiai József nem azt mondja, hogy hú, nagyon necces volt, majdnem követője lettem Jézusnak, de ha meghalt, akkor köszönjük, akkor inkább menjünk haza, és nehogy azt gondolják, hogy van valami közöm hozzá. Hát testvéreim, nem. Pontosan akkor derül ki a hite, amikor Jézus halottnak tűnik. Amikor Jézus halottnak tűnik. Amikor Jézus talán nincs olyan kézzel fogható a jelen. És csodálatos az, hogy az Úr Jézus Krisztusnak a 7 szavából, ez a kereszten, ez a 6., amikor azt mondja, hogy elvégeztetett, akkor onnantól kezdve kellene valami választ adni. Kellene valami kézzel fogható dolgot mondani, hogy akkor erre én most ezzel mit kezdek? Nekünk még talán nem fájt ennyire az Úr Jézus Krisztussal való járás, mint amikor a meghalt Jézus, vagy az éppen nem olyan aktívan cselekvő Jézus közelében kell, vagy kellene lennünk. De testvéreim, a szimpatizáns, bár egy nagyon szép dolog, de az még nem az üdvözült kategória. Az még nem a mennybe fölírt kategória. Az nem az élők könyvébe fölírt kategória. A szimpatizáns még csak az, aki nagyon egyetért, nagyon sok mindenben egyetért azokkal, amit éppen az a csoport csinál, vagy az a személy csinál, de amikor jön a nehézség, és jön az, hogy itt most valamit valahogy ki kellene fejeznem, hogy kihez tartozom, akkor érdekes az Arimátiai József, meg a Nikodémus ezt fölvállalja. És persze mondhatjuk mi is, meg mondhatják a testvérek, hát azért János, az evangélium írója is ott volt, azért ott voltak az asszonyok. Sok mindenki ott volt, igen, ott voltak az asszonyok a fájdalmukkal, ott voltak a nehézségükkel, ott voltak a leterheltségükkel, de voltak itt olyan emberek, akik nem csak ott voltak, hanem akik ott voltak, és kinyilvánították, hogy ők hozzá tartoznak. És testvéreim, azt olvassuk ezekről az emberekről, hogy szimpatizánsokból követőkké váltak. Készek voltak fölvállalni. Pedig lehet, hogy tényleg azt mondhatták volna, hogy hát de jó, hogy nem tettünk erre a rossz lóra, mert ez nem a nyerő. De testvéreim, az Isten lelke amikor azt mondja Jézus, hogy és fejét lehajtva kilehelte lelkét, akkor nem így kilehelte a semmibe, így a nihilbe, így a eltűnt, kilehelte a lelkét. És kik veszik ezt a lelket? Kik vették? Nikodémus vette? Kilehelte az Isten a lelkét? Arimátia József vette? És testvéreim, azért jövünk az imaházba, azért jövünk az úrházába, mert szeretnénk, hogyha ez a lélek mindig kiáradna innen. Akkor is kiáradna, amikor mi épp a legnagyobb nehézségünkben vagyunk. Akkor is kiáradna, amikor tudjuk azt, hogy élő Krisztusunk van. Tudjuk azt. És mégis, amikor csak a szemünkkel nézünk, akkor mit látunk? Nehézséget, problémát, gyűrűző gondokat, vagy tornyosuló olyan dolgokat, amit nem tudunk leküzdeni. Ami emberileg lehetetlenség. És azt mondja az ige, hogy az Isten kilehelte. Jézus kilehelte az ő lelkét. És milyen sokan elutasították, és elutasítják ma is ezt a lelket. Az Úr Jézus Krisztus, a megfeszített Krisztus, az a Krisztus, aki ma már valóban él, hogyha az idői távlatot nézzük, de milyen érdekes, Nikodémusnak és Arimátiai Józsefnek akkor vált élővé Jézus Krisztus, amikor meghalt. És mi nekünk milyen sokszor akkor akarjuk, hogy élő legyen, amikor nagy dolgok történnek. Az Úr azt akarja, hogy az elvégeztetett derüljön ki számunkra, hogy innentől kezdve rajtunk áll a sor. És majd nagyon jó éneket választott József, nem beszéltük meg, de az ébredt bizonyságtévő lélek pontosan erről szól. Hogy ébredjen föl bennem a bizonyságtevő lélek. Mert amikor már nagyon sok mindent tudunk az Istenről, akkor elkezdjünk vallásosan gondolkodni. Elkezdünk arról gondolkodni, hogy mit kell most nekem csinálni ahhoz, hogy megfeleljek az Úrnak. Mint ahogy a világ. Nem azt nézem, hogy mit tett az Úr, hogyan közeledik ő felém, hanem hogyan tudok én közeledni majd ő felé. Az evangélium ez. Isten közeledik hozzám. Az evangélium ez karácsonykor, hogy földre száll az ég. Mi képtelenek vagyunk az égbe szállni, bár a Holdig már eljutottunk, meg talán a Marsig is gépekkel, de hát azért az még nem egy nagy távolság. Tehát, hogyha még Bábel tornyát nézzük, ahová az Istennek igen erősen le kellett tereszkednie, hogy megnézze, hogy mit csinálnak ezek a tébolyult emberek ott a völgybe, akkor a Hold meg a Mars azért még mindig csak semmi. Nem tudunk eljutni. Az Istenhez. Az Úr azt akarja, hogy amikor ő földre száll, amikor ő kileheli a lelkét, akkor ez a lélek ne tűnjön el, hanem költözzön belénk. Azt akarja, hogy ez a lélek, akkor is, amikor Isten Jézus halottnak tűnik, mert nem úgy cselekszik, ahogy sokszor elvárnánk, vagy gondolnánk, vagy ami vágyaink diktálja, akkor is élő Krisztusom legyen. Ugyanis testvéreim, amikor túl sokat tudunk az evangéliumról, az igéről, az írásokról, akkor megvan az a késztetésünk, hogy a tudásunkkal akarjuk lehengerelni az embereket. A tudással, hogy mi nagyon képbe vagyunk, nem tudnak sarokba szorítani semmilyen, akár ilyen orba fúvás dolgokkal, hogy akkor az orrába van a lelke valakinek, meg mindenkinek az orrába, hogy tudjuk, hogy nem az orrába van az embereknek a lelke. De mégis nagyon érdekes az, hogy amikor a bizonyságtevő lélek előjön, akkor az akkor úgy jön elő, mint ahogy Nikodémusnál és Arimátiai Józsefnél, akiket azért mi mai szemmel úgy megvetnénk, hogy hát ezek olyan labilis keresztények, ezen nem sokat lehet ezekre bízni, viszont az Úr Jézus Krisztus bíz rá feladatokat, mert olyan hívőkké válnak akkor, amikor a bizonyságtevő lelkületre van szükség, hogy készek fölvállalni, hogy igenis őt ők kit tisztelnek, és kihez tartoznak. És testvéreim, milyen jó az, amikor látjuk akár a vakon születettet, akár tapasztalhattuk, amikor kezdő vagy nagyon gyenge hívőcskék voltunk, elindultunk a hit útján, nem győztünk bizonyságot tenni. Szinte semmit nem tudtunk az igéről, szinte semmit nem tudtunk Jézus Krisztusról, egy valamit tudtunk, mint a vakon született. Nem tudom, hogy hogy van ez az egész, vak voltam, de most látok. És testvéreim, nagyon sokszor ehhez az egyszerű hithez kellene visszajönnünk. Nem baj az, hogyha nagyon sok mindent tudunk. De mégis, ahogy az imádkozásban is valamelyikben elhangzott, hogy milyen jó látni a gyermekeket, odajött hozzám a kisfiam is, odaült az ölembe. Tudta, hogy ott rossz helyen nincs, bár gondolta, hogy talán véges ez az időszak, amikor ott ülhet, mert nekem itt kell nem sokára majd állnom, de mégis tudta azt, hogy ott biztos helye van. Biztos helye van, amikor az Úr Jézus Krisztus kimondta, hogy elvégeztetett, sőt, amikor mondja János evangélista, hogy Jézus ezek után tudva, hogy már minden elvégeztetett. Már minden, amiben neki aktívan kellett részt venni, abban részt vett, amiben az Istennek kell aktívan részt venni, abban részt fog venni, aminek a Szentléleknek kell részt venni, részt fog venni, amikor elvégeztetett, akkor kilehelte a lelkét. Testvéreim, nekem vágyom az, hogy amikor kileheljük a mi leheletünket, lélekzett szép magyar régi nyelven, olyan gyönyörű a magyar nyelv, nem lélegzett, hanem lélekzetet mondott régen a magyar, amikor mi kileheljük a mi szánkon a levegőt, és jön ki belőle valamilyen szó, valamilyen hang, valamilyen megnyilvánulás, valamilyen ábrázat, akkor olyan jó lenne, hogyha az Isten lelke jön neki ebből. Adja az Úr, hogy ahogy az Úr kész volt elvégezni mindent ott a keresztfán, ahogy termővé tette a keresztfát, ahogy a leggyümölcsözőbb fává tette az egész világon, ugye mi életünk is sokszor, amikor olyan terméketlen, olyan korhadt, vagy olyan száraz, mint az áron veszélye, vagy ki tudja, hogy milyen, akkor hagyd tudjuk mindig az Úr kezébe tenni, és hagyd tudjon olyan életünk lenni, ahol az Isten lelke árad ki. Adja az Úr, hogy amit ő elvégzett, az ne fölösleges elvégzés legyen, hanem az abba hogy tudjunk beleállni, hogy tudjuk továbbvinni, és hogy tudjuk ezt a lelket birtokolni, és hogy tudjon ez a lélek megnyilvánulni bennünk, ami bizonságtevő életünkbe, mint ahogy tette ezt Arimátia József és Nikodémus is. Amen.